Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava borsa. Vinkó József műsora.
Szép délőttet, jó főzést mindenkinek! Gundel Károly életpályája remek példája annak, hogyan lesz valakinek a nagy kezdőbetűs tulajdonnevéből kis kezdőbetűs köznév. Menjünk a Gundelbe, mondjuk. A tulajdonnév fogalommá vált. Gundel Károlyra nem is gondolunk.
Vannak divatos éttermek, mert azokban a szakácsművészet remekel. Ilyen a Gundel. Bárhol is legyen Gundel étterem, annak megvan a törzs közönsége. És hiába csak nyári helység a ligeti Gundel. Télen 2-3 szobájából álló éttermét a legfinomabb közönség keresi fel, és az üzem nem áll meg.
A dinasztia alapítója, Johann Gundel, egy bajor pékmester fia. 170 évvel ezelőtt 13 évesen érkezett Pest-Budára, rokonokhoz, zsebében 30 ezüst forinttal.
A Sasban kezdte karrierjét, mint borfiú Gundel János, a kocsmáros világ népszerű Gundel bácsia, akit állítólagos hasonlatosságára célozva Napóleonnak becéztek a vendégek. Régi sváb vendéglős családból nősült, egy kommerlány lett a felesége. Ezek a német származású emberek mind derék lelkes magyarokká váltak az aranysas légkörében, diszkrét vendéglátói az abszolutizmus idején náluk gyülekező hazafias társaságoknak.
Felesége hozományából megvette első vendéglőjét a Király utcában. Ez volt a bécsi sörház. Pájslit, bécsi hurkát, Wiener Schnitzelt árult, bécsi sört csapolt. Boldogult úrfikoromban című regényében Krúdi Gyula remek képet fest a korabeli vendéglőről.
Jó régi vendéglőnek látszott ez a hely. Barna fatáblák fették benne a falakat embermagasságnyira. És a fogasok is fából voltak. Nehéz, bőrrel párnázott székek, pamlagok sorakoztak az asztalok mellett, amelyek olyan nagyok voltak, mintha egész családoknak készültek volna. A Bécs városához címzett vendéglőben becsületes porciókat adtak. A pincér karja valóban megtelt a három adag vesevelővel, amelynek hagymás, borsos, paprikás párolgása, végigvonulása, az asztalon való elhelyezése bizonyára azt a holt vendéget is felébresztette volna, amely holt vendéget a hagyomány szerint a régi pesti kocsmárosok minden vendéglő falában elhelyeztek, hogy ne maradjon vendég nélkül az üzlet.
Gundel János azonban többre vágyott. 2 év elteltével átadta a bérleti jogot másnak, és megnyitotta új vendéglőjét a József Nádor téren. Ennek az volt a neve Blumenstöklő, magyarul virágbokor. Ez a vendéglő remekül jövedelmezett, úgyhogy Gundel János 10 évre lehúzta a rolót. Annyi pénzt kerestem, mondta, hogy életem végéig telik rostélyosra. Mindenki azt hitte, hogy az elegáns férfiú, aki külsőre, francia államférfire, viselkedésre, kedélyes bajor, sörfőzőre hasonlított, végleg abba adja a szakmát. Ám az élet mást akart. Felesége egymás után szülte a gyerekeket. Amikor pénzem volt, nem volt gyerekem, mondta. Most, hogy 5 gyerekem van, nincs pénzem. Újra kezdte tehát előről az egészet. De most már valóban nagyban utazott. 1889-ben kibérelte az Akadémia utcában a patinás István főherceg szállodát, és létrehozta a híres Mikszáth szobát. Legendás asztaltársaság volt ez. A törzsvendégek közé tartozott Liszt Ferenc, Munkácsi Mihály, Jókai Mór, Tisza Kálmán. Egy-egy este több mágnás fordult itt meg, mint a főrendi ház ülésein. Itt született a híres palócleves is. Mikszáth szerint Gundel János az ős vendéglős alaptípusa.
Úgy vezette dolgait, mintha nem is fizető fogyasztókat fogadna helységeiben, hanem szívesen látott kedves vendégeket, akiknek jó voltáról gondoskodni nem üzlet, hanem magyaros vendégszeretet.
Aztán, ahogy a dolgok történni szoktak, bezárt az István főherceg szálloda, Gundel János nyugdíjba vonult. Mikszáth így búcsúzott a legendás háztól és vendéglősétől.
12 év alatt a paradicsomot is meg lehet unni, nem egy konyhát, fölkerekedtem hát. De fölkerekedik maga a szoba is, és átmegy a mulandóságba, hogy ezentúl csak az emlékekben éljen Gundel bácsi kedves, nyájas alakjával egyetemben. Ki már soha se fog többé megállni egy-egy vendége előtt, mint Hajdanta, megkérdezve, tetszett már rendelni?
Szerencsére, mire az öreg vendéglős elment, készen állt a fiatal. Gundel Károly, apja, legidősebb fia. Ő a magyar Bria Savarin, gasztronómiánk első tudatos mestere. Életrajza nincs is, csak munkarajza van. 7 éves sem volt, amikor felvette a pincérkabátot, először tanonc lett apja szállodájában, majd vándorló mesterlegény Európában. Szállodai titkár a Tátra Lomnici nagyszállóban, ahol 1907-ben feleségül vette a korszak legendás konyhafőnökének, Marshall Józsefnek az unokahúgát. Marshall nevét nyilván ismerik, ha másból nem, hát a Marshall májból. Gundel tehát Pestre költözött, és 1910-ben 22.000 koronáért átvette Van Petics Ferenctől az állatkerti vendéglő bérleti jogát, amit saját neve után Gundelre keresztelt. Felnevelt 13 gyereket, bérelte a Royal szálló és a Gellért Hotel éttermeit, szervezte a vendéglősök ipartestületét. Tudatosan gyűjtötte a történelmi Magyarország receptjeit. Arszpoétikáját 1934-ben a Vendéglátás művészete című kötetében így fogalmazta meg.
A magyar történelemben még igen nagy művelődés történeti terület hever kiaknázatlanul, márpedig népünk múltjának teljes és tökéletes megismerése megmunkálásuk nélkül hiányos. Ilyen terület más egyebek között a magyarság konyhája, étkezésének elemei, főzési babonái, valamint asztali szokásai. A tudomány ezen rögös területének művelése elméleti célunk. Felkutatni és egybegyűjteni a magyarság ősi életéből máig a napi és az úri étkezés módját, tartalmát, köznapi és ünnepi asztali szokásait, nem különben a magyar főzés módjait és készségeit, tárgyi emlékeit.
Gundel a minőség megszállottja volt. Hajnalban, a séf úr kíséretében útnak indult a piacra, hogy személyesen válassza ki a húst, halat, baromfit, zöldség, gyümölcsféléket. A városon kívül sertéstelepet működtetett vágóiddal, ahol az általa kiválasztott állatokat tenyésztették és dolgozták fel. Saját kertészetet tartott fenn, abban termelték éttermei számára a zöldségféléket. Volt saját gombapincéje is, és borgyűjteménye számára pincéket bérelt Budafokon. Az alapanyagokról vallott nézete szállóige lett.
Nem vitatható, hogy a nyersanyag kiválósága legalább olyan értékű komponense a fehér asztal örömének, mint az elkészítés klasszisa. Gyengébb anyagot megjavíthat, élvezhetővé tehet a szakács művész keze, de tökéleteset belőle ő sem formálhat. Kontár azonban elronthatja a legnemesebb anyag ízét is.
Gundel mindenre odafigyelt. Délben és este a főétkezések idején fogadta a vendégeket, személyesen köszöntötte őket, felsorolta a napi ajánlatot, közben a szemes arkából a pincnököket figyelte, elég udvariasak-e.
Amikor Csortos Gyula végzett a Magyar Színházban, Mester Sándor, a szerkesztő, a kiskapuban fiákerben várta. Vacsorázni mentek, többnyire a Gundelbe. A művész a kocsiban türelmetlenkedett, szeretett volna már enni, és még nem tudta, milyen ételek várnak rá. Többnyire a konyha közelében helyezkedett el, ismerős, megbízható pincérnél. Csortos egy ízben a Gundel asztala mellett hökkenten vette észre, hogy a föltállalt rákoknak hiányzik az ollójuk.
Pincér, mi történt ezekkel a rákokkal? Született testi hibások, vagy hadirokkantak?
Az utóbbi. Tetszik tudni, a rák harcias állat. Nagy csatákat vív a tavak és folyók medrében, és ilyenkor a vesztes néha az ollóját is elveszti.
Rendben van. Akkor most fogja a tálat, vigye vissza a konyhába, és hozza ki nekem a győzteseket.
Gundel véleményét mindenki ismerte.
Amelyik pincér nem tud mosolyogni, jobban teszi, ha a vendégnek születik.
Miközben a magyar főzésmód elkötelezett híve volt, a közben tudatosan és szerencsés kézzel ötvözte a hagyományos magyar és a polgári francia gasztronómia fogásait. Speciális, szakosított konyhát működtetett. Volt külön mártás szakács, francia szakács, magyar szakács a pörköltekhez, gulyásokhoz, sütőmester, akinek a malacok, szárnyasok készítése volt a feladata, hiszen szakácsnak lehet tanulni, de pecsenyesütőnek születni kell. Volt cukrásza, még külön rétes szakácsnője is. Molnár Ferenctől tudjuk, hogy nem is lehetett jobb rétest kapni sehol a városban.
Hogy mi a magyar ételek ízletességének titka? Védj egy konyhát, amelynek ükapja kaukázusi, dédapja olasz, nagyapja török, sógora osztrák, nagybátyja francia. Keresd ehhez egy népet, amelynek jó ínye, fejlett ízlése és emellett érzéke, kedve van a főzéshez. Ha mindez elkészült, ne feledd, milyen sok függ a tálalástól, a körítéstől. Védj ezért egy jóképű, hangulatos útmenti csárdát, ódonfalak közé fészkelt vendéglőt, tégy a bejárat fölé régi, a békevilágra emlékeztető cégért. Ezután jó éles késsel hasíts ki magad és vendégeid tudatából mindazt, ami a rohanó, modern életgondjaival, ideges tempójával kapcsolatban áll. A nagy dolgok, nagy megbékülések, nagy örömök legkönnyebben a fehér asztal mellett születnek.
A gazdasági világválság idején sem a kieső hasznot nézte, hanem azt, hogy elmaradnak a vendégek. 1927-ben keserűen nyilatkozott Kródi Gyulának.
A pesti embernek nincs emésztésük, mert egyáltalában elfelejtettek enni. Amikor megszólal a déli harangszó, amely valaha azt jelentette, hogy ebédelni mennek az emberek, manapság ürességtől ásítozó vendéglőket lát. De ha mennek is, nem tudnak már enni sem. Csak elnézegetem a vendégeimet, hogy közöttük a legtehetségesebbek is milyen sietve, rendszertelenül, gondosság nélkül esznek. Az a vendég, aki a vendéglőssel, a pincérrel együtt főzött, aki éppen úgy értette az ételek jóságát, természetét, ízét, mindféleségét, mint akár maga a vendéglős, az a vendég nagy ritkaság még nálunk is, holott mi még békebeli receptek szerint főzünk. Néha egy hónap is elmúlik, amíg olyan vendégünk akad, aki például maga akarja elkészíteni a fejes salátát, amely tudománynak vala minden úriember birtokában volt. Siet mindenki, mintha valahonnan elkésne. Pestet újra meg kell tanítani enni.
1938-ban őt bízták meg a New York-i világkiállítás magyar pavilonjában a konyha vezetésével. Fiát egy évvel korábban előre elküldte egy zsák szegedi, paprika és nagykörösi uborka maggal, hogy majd ha főz, friss itthoni zöldségei legyenek. Bográcsot is itthonról vittek, több cigánybandát is szerződtetett. Nem véletlenül írta a megnyitó után a New York Times.
A Gundel vendéglő nagyobb, jobb hírverést biztosított Budapest számára, mint egy hajórakomány prospektus.
Aztán a történelem megtépázta az éttermét is. A II. Világháború idején bezárt, az államosításkor levették a Gundel táblát, és azt tették a helyére május egy étterem. Az akkori gazdasági főtanács elnöke, a Moszkvából hazatért Vas Zoltán, hümmögve megállt a tábla előtt. Elvtársak, ez marhaság, tegyék vissza a Gundel nevet. Gundel kellő maliciával jellemezte helyzetét.
Megéltem két világháborút, két inflációt, két megszállást, két forradalmat és egy ellenforradalmat. Kiszolgáltam Habsburg főherceget, Kun Bélát és Rákosi Mátyást.
Arra a kérdésre, hogy mi vezérelte az életútján, az alábbi választotta.
Az első és legfontosabb, a vendégnek mindig igaza van. A második, minden panaszt meg kell hallgatni és ki kell vizsgálni. A személyzettől pedig megkövetelni a legtöbbet, de ugyanakkor megadni nekik mindent, ami jogos és megadható. Az üzleti vonalvezetést illetően nem akartam gyorsan szerezni, máról holnapra meggazdagodni, előbb az üzlet hírnevének megalapozását tartottam szem előtt. Nem szereztem nagy vagyont, de népes családot sikerült felnevelnem, és New Yorktól Shanghajon át Kalkuttán át Sydneyig tanítványaim ezeknek az elveknek szereztek megbecsülést.
Kundel Károly legendás családszerető volt. 13 gyereke született, az unokák, dédunokák száma 500. A kiterjedt családhoz tartozik 3 íresség: Latinovics Zoltán színművész, Bújtor István színészrendező és Freinreis Károly zenész. Gundel Imre gasztronómus már a 3. generációt képviselte. Ő volt Gundel Károly 13. gyereke. Szép és tartalmas könyvet írt a családról, a Gundel titkot ő fogalmazta meg a legérthetőbben.
Apám állítólagos titkát sokan találgatták. Tulajdonképpen nincs ilyen. Mint minden szakmához, ide is tehetség kell, s neki megvolt, óriási szorgalommal és azzal a hallatlan szerencsével párosulva, hogy éppen anyámat választotta társnak egy életre. Mindketten munkájuknak és családjuknak éltek. A hiedelmekkel ellentétben nem voltunk gazdagok. Apám azért tudott hírnevet szerezni, mert nem spórolt vagyont a vendégrovására. Ha egy vidéki úr jót ebédelt nálunk a Városligetben, de legközelebb csak 10 év múlva járt újra a fővárosban, a menüt ugyanolyan minőségben és mennyiségben tálalták elé. Apámról írja Kellér Andor. Minden vendéget egyforma kedvességgel üdvözölt, de görnyedés nélkül, nem a használt sóvárgó üzletember alázatával, hanem a vendéget szívesen látó házigazda figyelmével.
És most beszéljünk a híres palacsintáról. Máig ez a Gundel ház legismertebb kreációja, sőt a gulyás és a paprikás csirke mellett a magyar gasztronómia 3. legismertebb étele. A kérdés csak az, ki sütötte először. Valószínű, hogy a palacsinta Márai Sándor feleségének, Macner Lolának a leleménye. Minden esetre ő diktálta le a receptet a Gundel cukrászának a Nemzeti Színház bankettjén 1941. április 17-én. Férje színdarabjának, a Kalannak 200. előadását ünnepelték a Gundel étteremben, és az egész menüt Lola állította össze. A főbb szerepeket Tőkés Anna, Rajnai Gábor, Makai Margit, Jávor Pál alakította. A banketről készült egy fénykép is, Macner Lola ott ül jókedvűen Németh Andor, a Nemzeti Színház igazgatója mellett. A koronatanú Galamb György színész, aki az újságírót játszotta a színdarabban. Egy személyes emigráció című dokumentum kötetében, amit Márairól írt, így emlékezik a banketre és a palacsintára.
A kaland utáni banket menüjét egyébként felesége Lola asszony állította össze. Az utolsó fogás egy csokoládéval meg dióval töltött, csokoládéval leöntött palacsinta volt, ami annyira ízlett mindenkinek, hogy az a nagy Gundelnek is feltűnt. Oda ment Lolához és megszólalt. Nagyságos asszony, ide adná nekem a receptet? Hogyne, válaszolta Márai felesége. Nagyon szívesen odaadom. A Gundel éttermekben ezt követően lehetett Márai palacsintát rendelni. Amikor Márai persona non grata lett, a Márai palacsintát egyszerűen átkeresztelték Gundel palacsintára.
Márai szerint felesége egész életében gyűjtötte a recepteket. A receptkönyv azonban eltűnt. Ami biztos, a Gundel palacsinta receptje Gundel Károly életében nem jelent meg sehol. Gundel kis magyar szakácskönyvében van káposztás, diós, turós, lekváros palacsinta, de Gundel palacsinta nincs. Nem szerepel a híres desszert Magyar Elek 1935-ben kiadott 1000 új receptjében sem, pedig Gundel Károly többször együtt zsűrizett az Ínyes Mesterrel. A palacsinta receptjét csak sokkal-sokkal később, Gundel Károly halála után írta bele az újabb kiadásokba Imre nevű fia.
Előző napon áztassuk krumba a mazsolát és a hajszál vékony csíkokra vágott cukrozott narancshéjat. Másnap a töltelékhez daráljuk meg a diót, ne lisztfinomságúra, de ne is durvára. Forraljuk fel a tejszínt, és tegyük hozzá a diót, cukrot, leheletnyi fahéjat, a leszűrt mazsolát és narancshéjat, és főzzük kenhető péppé. Ha kihűlt, keverjük el benne a rum felét. A mártást külön készítjük. A tejet cukorral és vaníliával felforraljuk, közben egy másik edényben felolvasztjuk az étcsokoládét, a tejszínből meg kemény habot verünk. Közben a tojás sárgáját cukorral, majd kakaóporral, kevés liszttel, hideg tejjel habosra keverjük. Hozzáadjuk a csokoládét, majd vékony sugárban, gyors keverés mellett fokozatosan adagoljuk hozzá a forró tejet, és közepes tűzön mérsékelten hevítjük, fornia nem szabad. Aztán a mártást a tűzről levéve a tejszínhabhoz vegyítjük, hozzáadjuk a rum második felét.
Hogy kié is volt az eredeti ötlet, lényegtelen. Gunder Károly nyilván megkedvelte a desszertet és továbbfejlesztette. A Gunderek megjelenése új stílust, új ízlést, eleganciát hozott a magyar gasztronómiába, nélkülük a magyar konyhaművészet nem lenne az, ami. Amellett Gunder Károly olyan megnyerő egyéniség volt, szakmájának olyan tökéletes képviselője, hogy utódja máig nem sok akadt. Amikor 25 éves vendéglős jubileumán megkérdezték, mit szeretne még az élettől, ezt felelte. Az akarok maradni, aki voltam. Gunder Károly, vendéglős mester. A sors kegyetlen véget tartogatott Gunder Károlynak. Éttermét államosították, őt magát előbb internálták, majd kitelepítették, 19 szemműtét után gyakorlatilag vakon és halálosan betegen tért haza az ausztriai gyógykezelésből. A müncheni Hungária című napilap 1953. április 3-i száma jól összefoglalja Gunder Károly tragédiáját.
Amikor 1946 tavaszán londoni képviselők bankettet rendeztek a kisgazdapártból kizárt képviselők számára, akkor Gundel tüntetően fejedelmi vacsorát rendezett számukra a maga zsebéből. Rejtett raktáraiból ínyenségeket varázsolt elő. Az oroszok elől elásott pókhálós butéliákat, a legremekebb cejloni babkávét és zserbó édességeket szervírozott frakkos pincéreinek élén. Nem sokkal ezután a Rajk László rendelt nála 300 fős ünnepi vacsorát nemzetközi partizánok tiszteletére. A vacsora szegényessége s a burzsúj Gundel szűkkeblűsége miatt másnap a toloncházba cipelték a gyomrokon keresztül oly vakmerően ellenzéki politikát mévelő Ingyenc mestert. A toloncház sötét pincéjében eltöltött idő súlyos gyulladást idézett elő az öreg úr egyik szemén. Egy bolsi sarlatán megoperálta. Fél szemére megvakult, másik szemének látóképessége pedig rohamosan gyengült.
Gundel a forradalmat még megérte, a megtorlást már nem érzékelte. 1956. november 28-án halt meg, 73 éves korában. De a Gundel fennmaradt, és aki ezt a műsort hallgatta, mostantól talán nem csak az étteremre és a palacsintára gondol, hanem ő rá is. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 609. adásunk. Jövő héten az afrodiziákumokról lesz szó. Próbáltak már puhára főzni egy férfit vagy egy nőt? Ha kíváncsiak rá, melyek a legjobb vágyfokozó ételek, hallgassanak bennünket.
A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.